Bhavangai Kula Pavanaha.
Bhavangai Kula Pavanaha.
Trisakti Vipita Bhuta.
Trisakti Vipita Bhuta.
Prithvi Sahate Naga.
Prithvi Sahate Naga.
Yatsatosya Kule Jato.
Yatsatosya Kule Jato.
Bhavangai Kula Pavanaha.
Bhavangai Kula Pavanaha.
Ja, Chasha, 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 Chasha tasmai shri prabhurave namaha
jaya shri shri sanjana prabhu nityananda shri advaita gadadhara shrivasari gaura bhakta vrinda hare krishna 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 hare 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 rama 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 hare hare
ugye ezt most megint még mindig Sivagaván mondja az Úr Nisimhadév. És egy meglepő információt mond Srila Prabhupada magyarázatban, nem tudom, hogy ezt tudta valaki. Vagy nem csak az a család, amiben a vérvonalunk van, ugye, a vérvonalunknak megfelelő család, hiszen vérikusan a gótra az a férfi ágon a vérvonal szerint megy. Tehát nem csak azt a családot tisztítja meg egy bhakta, hanem még azokat a családokat is, amiben előző életeiben megszületett, ami ugye egy más család volt nagy valószínűséggel. Úgyhogy ez egy nagyon kis érdekes dolog, úgyhogy érdemes egy baktát nevelni. Ezt ezzel lehetne reklámozni a szülőknek a baktaságot, hogy ne nevessék ezt el nagyon, mert ez egy jó dolog, hogyha valaki bakta lesz, mert ez neki lesz, jó, neki lesz a legjobb. Na de kik is azok az ősatyák? Nézzük csak át, mert annyi szó van az ősatyákról, de én nem hiszem, hogy olyan sok mindenkinek itt teljesen átfogó képe lenne róluk, hogy kik is ők. Azt persze mindenki tudja, hogy az ősatyák, amit már mondtam, a gótrában a leszármazott, vagy hogy a felmenő. Tehát akiktől származunk, és ezt vissza lehet vezetni egészen Brahmáig. Ugye? Ő a Pitamaha, ő a legfőbb ősatya, és akkor Krishna Prapitamaha, tehát ő meg az ősatyáknak az ősatya. Tehát, hogy egészen Krisnáig vissza lehet vezetni az ősatyákat. És tudjuk, hogy az ősatyák hol laknak? Általában a Pitrilokán laknak. Ugye? Az a nagy vágyuk a karmakándiknak, hogy Pitrilokára kerüljenek. Miért? Mert Pitrilok az egy mennyei bolygó alapvetően, tehát ez egy, nem egy rossz hely, nagyon lehet élvezni az életet. És akkor a Bhagavatam egyszer azt mondja, hogy Pitrilokán lakik Yamaraj, másszor azt mondja, hogy Pitrilokának az uralkodója egy Árnyaván nevezetű valaki. Valószínűleg mind a kettő igaz, lehet, hogy különböző korokban van ez igaz, vagy lehet, hogy több Pitriloka is van, mint ahogy tudjuk is, hogy az ősök bolygói. Tehát nem egy bolygója van az ősöknek, hanem több bolygója van az ősöknek, tehát valószínűleg van egy, a fő Pitriloka, ahol Yamaraj az uralkodó. És akkor a többi ott meg Árjaván, meg mindenféle mások is uralkodhatnak biztos. Tehát az a lényeg, hogy ez egy mennyei bolygó. Na de azért nem ilyen egyszerű a szituáció, mert amikor valaki meghal, akkor először, hogyha nagyon bűnös lélek, nem is, hogy bűnös lélek, de legalábbis nem bakta, akkor jönnek érte a Yamadúták, ugye, és viszik Yamarajhoz, azaz ide viszik. Erre a bolygóra viszik, Pitrilokára viszik. És hogyha rossz volt, nagyon rossz volt, akkor megy pokolba. Ha nem volt annyira rossz, de mégiscsak rossz volt, akkor lehet, hogy nem kap anyagi testet. Ott marad, és nem kap anyagi testet, hanem szellemtestbe kell maradnia. Na most mi? Ezért is mondják, hogy a szellemeknek a bolygója, ezek az ősatyáknak a bolygója. És miért rossz szellemnek lenni? Na miért rossz szellemnek lenni? Itt is vannak szellemek, most is vannak itt is, vagy mindenhol, Földön is vannak szellemek. Azért, mert a szellemeknek van finom fizikai testük, van intelligenciájuk, egójuk, és vannak anyagi vágyaik, de nincsen hozzá testük. Tehát ezeket a anyagi vágyakat nem tudják kielni, tehát egy folyamatos szenvedés a létezésük. Aztán, tehát vagy ott vannak szellemtestben, vagy pedig ugye ott maradnak, és akkor ott élvezik az életet, vagy pedig tovább mennek még más mennyei bolygókra. Na de ez hogy történik meg? Ennek is van egy nagyon érdekes folyamata. Hogyan lehet megszabadítani valakit, mert meg lehet szabadítani, képzeljétek el, meg lehet szabadítani az ősöket ettől a szellemtestől. Az utódok, akik hálásak, ugye, hiszen a testüket azt az elődöktől, az ősatyáktól kapták, és ez egy nagyon fontos adósság. Mindenkinek van ilyen adóssága, aki megszületett egy családban. És akkor ezt úgy rólják be, ezt az adósságot, hogy amikor meghal valaki a családban, akkor elmennek Gajába, és pindát ajánlanak neki. És ezt ugye mi Sicsitanya Mahaprabhu is tette, amikor meghalt az apukája. Emlékszünk rá, benne van a Csaitanya Csaritámritában. És akkor ez a pinda, ez arra jó, hogy megszabadítsák attól a bűnös visszahatástól, hogyha esetleg szellemtestben van valaki. Tehát ez a pinda azt garantálja, hogy valaki kapja a anyagi testet. Miért? Azért, mert a pindát van egy speciális templom Gajában, az Úr Vishnunak egy templomja, ahol az Úr Vishnunak ajánlanak praszádamot, és a praszádam maradékát ajánlják ugye az ősatyáknak. És ezt a, és a, hogyha az Úr Vishnu olyan kegyes, hogyha valaki ezt megteszi az őse érdekében, ezt a pindát ajánlja, akkor biztosítja az ősnek az anyagi testet. Érthető? Mert ugye a mennyei bolygókon is, az is anyagi világ, tehát ott is kell, hogy legyen valakinek teste ahhoz, hogy élvezni tudja az életet. Érthető ez? Tehát a pindával ezt lehet biztosítani, hogy, hogy egy valaki, aki szellemtestben van, az, az kapja a anyagi testet. Igen ám, de továbbra is táplálni kell. És hogyan tápláljuk? Hogy hogyan lehet táplálni az ősöket, az ősatyákat? Úgy, hogyha az utódok rendszeresen srádha szertartást végeznek neki. Mert tudjuk, hogy a félistenek is az áldozatokból vannak táplálva, a védikus áldozatokból vannak táplálva, ők is, őket is ezt táplálja. De ugyanígy az ősatyákat is azt táplálja, hogyha rendszeresen végeznek nekik srádha ceremóniát, és akkor ez is be van építve a családosoknak az életébe, ez a srádha ceremónia, mert ugye minden családosnak kell végezni a pancsamahá jagját, ezt nagyon jól tudjuk, hiszen minden háztartásban van seprő, örlőkő, mozsár, víz, tűz, ez az ötféle vágóhíd, és hogyha valaki egy háztartást fenntart, akkor számtalan élőlényt elpusztít, és ezért kell végezni ezt a pancsamahá jagját, ami abból áll, hogy védikus himnuszokat énekelni, felajánlásokat tenni a félisteneknek, tűzáldozatokat végezni a félisteneknek, vendégeket fogadni, azaz embereket etetni, megetetni a szellemeket, és megetetni az ősatyákat. És ez azt jelenti, hogy ezt rendszeresen kell csinálni. Részletes leírás van a 7. énekben, a 14.-15. fejezetben erről, hogy hogyan kell srádha szertartást végezni. De az a lényeg, hogy most például az évnek az első 3 hónapja, ez egy nagyon jó időszak arra, hogy srádha szertartást végezzünk. És ezt általában először havonta végzik az eltávozottnak, aztán utána évente. Tehát ezt rendszeresen kell csinálni. És ugye, hogy esznek a félistenek? A brámanák száján keresztül esznek, és az ősatyák is a brámanák száján keresztül esznek. Azaz ilyenkor hogyan, hogy végzik a srádha ceremóniát? Az, hogy megetetik a brámanákat. És akkor ez le van írva a Manu Samhitában részletesen, hogy hogyan kell srádha ceremóniát végezni, hogy milyen brámanákat kell választani. Az a lényeg, hogy minél tanultabb egy brámana, tehát minél nagyobb tudása van a védákból, annál hatékonyabb lesz a srádha, tehát annál több jámbor eredmény születik, amit oda lehet adni, amit oda lehet adni az ősatyáknak. És tehát minél jobb a hangulat, és minél jobban koncentrálva van az ősatyákra, annál több jó eredmény képződik az ősatyák részére. Ugye? És ezt rendszeresen kell csinálni. Miért pont havonta? Azért, mert az ősatyáknak egy napja az egy holt hónap. Tehát amikor telik a hold, akkor van az éjszakájuk, amikor meg fogy a hold, akkor van a nappaluk. Ugye? Most éppen nappal van. Nem? Most éppen éjszaka van, mert most telik a hold, igaz? Most holdtölte fog következni. Tehát azért, hogy minden nap azért kapjanak valamennyit enni, ezért először havonta, és aztán utána, ahogy egyre több ős van, ugye, hogyha telik az idő, akkor egyre több ős keletkezik, aki aztán, hogy rendszeresen csinálja, akkor biztosítva van mindenkinek az, hogy táplálékot kapjon. Ez érthető? Na most ezt azoknak kell csinálni, ezt mindenkinek kell csinálni, aki nem bakta. Aki nem bakta. Ezt mindenkinek kell csinálni, mert miért? Mert hogyha nem csinálja valaki, azaz, hogyha mondjuk nincsen fia, aki majd érte és az ősatyákért végezni ezt a srádha ceremóniát, akkor onnantól kezdve megy az éhezés. Onnantól kezdve lehet, hogy én, akinek nincsen fiam, majd ott maradok szellemtestben.
Ja, én a fiam vagyok.
Tehát ez egy hatalmas aggodalom tárgya a védikus kultúrában. olyannyira nagy aggodalom tárgya, hogy azt mondják, hogy a házasságnak egyetlen célja van, igazából az a legfontosabb célja, hogy fiúgyerek szülessen belőle, aki majd végzi a sárga szertartásokat az ősagyáknak. Tehát, hogy ez iszonyatos aggodalom tárgya az Indiában a mai napig, az, hogy legyen fiútód, aki majd végzi a sárga ceremóniát nekik. De tényleg, tehát ez teljes katasztrófa, hogyha nincsen valahol gyerek, akkor vagy fiú, az tehát vége van a világnak. Mert azon aggódnak, hogy akkor majd szellemtestben maradnak, vagy, ami még rosszabb, nem tudnak eljutni a mennyei bolygókra. Azaz, a jámbor tetteik eredményét, amiért hajtottak és végezték a karmakándát, majd nem tudják learatni. Miért? Azért, mert ugye Yamarács bolygóján keresztül vezet az út a mennyei bolygókra, és hogy az ősatyák, akik ott ragadtak Yamarács bolygóján és éheznek, majd nem fognak tovább engedni téged a mennyei bolygókra, és elveszik azt, ami neked van. Érthető ez?
Még
olyan is van. Vagy nem engednek tovább a mennyei bolygókra. Így állam bosszút, hogy nem születél.
Yamarács nem tesz igazságot? De.
Hát Yamarács biztos igazságot tesz, de minden esetre azért ők is ott vannak a Yamarács mellett. Na, szóval ez is egy veszélyes dolog. Tehát éppen ezért mindenki nagyon hajt erre. Ahelyett, hogy mire hajtanának, arra hajtanának, hogy bakták legyenek, vagy baktákat neveljenek, mert ugye a bakták azok nem csak ennyi generációt képesek felszabadítani, hogy 3x3-at, hanem az összes elődöt képesek felszabadítani, aki a családjukban volt. Ugye? Tehát mindenkit képesek felszabadítani, de mit jelent ez a felszabadulás? Ez nem azt jelenti, hogy valaki visszamegy a lelki világba, mint ahogy nem ezt jelenti a felszabadulás, hanem azt jelenti, hogy megszabadul az anyagi kötöttségektől, és elérheti a Brahma Jyotit. Elérheti. De, hogyha nem tud róla, akkor nem fogja elérni azt. Ugye? Megszabadul, kap egy jó lehetőséget, de hogyha a vágyai visszahozzák, akkor továbbra is. Mert ugye mindent a vágyaink mozgatnak. Akkor továbbra is jövünk és megszületünk újabb és újabb életekben. De ettől még ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért megszabadulni az anyagi kötöttségektől és lehetőséget kapni arra, hogy igazából szert tegyünk lelki fejlődésre. Jó. Na most a baktáknak akkor ugye nem csak ez az adósság, vagy az embereknek nem csak ez az adósságuk van az ősatyák felé, amit így rónak le, hanem az az adósságuk is van, hogy adósok a szenteknek, az ácsárjáknak. Miért? Mert hogy tudást adnak nekik. Tudást adnak az élethez, tudást adnak a lelki élethez. Adósak a félisteneknek. Ugye? Miért? Mert a félistenek egy csomó mindent elrendeznek körülöttünk. Tehát még a kezünket se tudnánk mozgatni, vagy a szemünket se az ő segítségük nélkül. Akkor adósok a szellemeknek. Miért? Mert a szellemek is nagyon sok mindent végeznek, és a szellemeknek is kell ezért felajánlásokat tenni. Igaz? És éppen ezért meg hát adósok kinek az istenségek felsőbb személyiségének, amit hogy lehet verolni? Odaadó szolgálattal. Ugye? Vagy hát védikus hinduszok zengésével, odaadó szolgálattal, az ő dicsőítésével. Tehát mindez az adósság van. És éppen ezért az embernek tűzáldozatokat kell végezni egész életében sárga szertartásokat kell végezni, és egész életében tanulmányoznia kell a védákat. Ugye akkor tudja lerólni ezeket az adósságait. De egy baktának ezek az adósságai azonnal le vannak róva, amint bakta lesz és végzi az odaadó szolgálatot. Neki ezeket nem kell csinálnia, mert azzal, hogy imádja a Guru Paramparát, imádja Krisnát, azáltal minden ősatját elégedetté teszi, azáltal mindenfajta dolgot csinál, amilyen adósságra keletkezik, minden adósságát lerója. Tehát neki nem kell se pancsomahajjáját végezni, se semmi más, se ennek a részeként a sráthát, se semmi más nem kell csinálnia. Ez ugye benne van sok helyen, a Bhagavad Gita-ban és a Srimad Bhagavatamban is. Tehát egy baktának, ha odaadó szolgálatot végez, és tanulmányozza a szentírásokat eleve, imádja a Guru Paramparát, minden nap imádjuk a Guru Paramparát, akkor mi lerottuk ezzel az adósságunkat, ami így keletkezett. De ennek ellen, vagy mindemellett ez egy nagyon fontos aspektus a védikus kultúrának. És nagyon sok történetet hallunk abban a Bhágavatamban is, sok történet van abban erről, hogy hogyan aggódtak még nagy bakták is azért, hogy nem volt fiúk, és mi mindenre képesek voltak azért, hogy ne, hogy legyen fiúk. Ugye? Egy nagyon híres történet a negyedik énekben, Anga Maharács története, emlékszünk rá? Anga Maharács, aki rendezett egy Aswamedha jagját, az Aswamedha jagja mit jelent? Azt mondja, lóáldozat. Igaz? Lóáldozat, amikor elküldik a lovat, és minden területet be kell járnia, és mindenhol, amit bejár, az mind az ő fennhatóság alatt van, és aztán utána feláldozzák ezt a lovat. És a ló ezzel új életet kap. Igaz? Ez az Aswamedha áldozat. Na most, megrendezte ez az Aswamedha áldozatot, Anga Maharács hihetetlenül jámbor király volt, mindent tökéletesen csinált, a brámanái is tökéletesen zengték a védikus himnuszokat, és mégis meghívta a félisteneket, mindent előkészített nekik, a legnagyobb ajánlásokat, és a félistenek mégse jöttek el. Bármit csinált, a félistenek bolygottálták az eseményt. És félistenek részvételen nélkül nem lehet megrendezni egy áldozatot, mert nem lesz sikeres. Tehát egyszerűen csak nem lesz sikeres. És akkor Anga Maharács teljesen kétségbe esett, hogy most mi van. És kérdezte a brámanáit, hogy hát, kedves brámanák, hát mondjátok meg nekem, hogy mi a probléma. Miért nem jönnek el? Miért nem jöttek el a félistenek? És akkor a brámanák tanakodtak. Hát, te egy nagyon jámbor ember vagy, biztos, hogy nem követél a sértést ellenük. Az áldozatra való előkészületek tökéletesek. Mi biztos, hogy nem vétettünk hibát az áldozatok a mantrák recitálása közben. Akkor nem lehet más megoldás, mint az, hogy azért nem jöttek el, mert nincs fiad, nincs fiútódod, és mivel nincsen fiútódod, ez azt jelenti, hogy előző életedben nagyon bűnös sem éltél, mert ezért nincsen fiútódod. Hogy nem kaptál fiútódod, és ez a büntetésed az előző életedben meg elkövetett szörnyű bűneidért, hogy nincsen fiútódod. És ezért nem jöttek el a félistenek, hogy kihúgulálták a brámanák ezt a megoldást. És akkor mit javasoltak Anga Maharácsnak? Azt javasolták, hogy csináljon egy felajánlást, egy nagyon szép tűzfelajánlást a tűzbe az Úr Visnunak, azzal a céllal, hogy legyen fiútódja, mert az Úr Visnu ezt biztos meg fogja neki adni, és hogyha ez megtörténik, akkor a félistenek eljönnek. Biztos, hogy el fognak jönni a jagjájára. És akkor Anga Maharács így is tett egy tűzáldozatot, és akkor megjelent a jagja purusa, ugye a jagjának a személyisége, szép fehér ruhában, arany virágfüzérrel, és akkor egy kehelybe adott Anga Maharácsnak nektárt, és akkor Anga Maharács ugye megitatta a feleségével azonnal a felét, és akkor fiút szült a felesége, rövid időn belül fiút szült. Tehát lett egy fiú utolda. Igen ám, csak az volt a probléma, hogy ez nem volt egy jó házasság. Hát jó házasság volt, de a feleségnek a származása nem volt elég jó, hiszen a halálnak volt a lánya, Szunita, ugye? A halálnak volt a lánya, maga a kegyetlenség. És tudjuk, hogy a védikus öröklési szabályok szerint, ez is egy nagyon fontos tudni, hogy a fiúk kire hasonlítanak? Az anyukra hasonlítanak. Sőt, még azt is mondja Srila Prabhupáda magyarázatban, hogy nem csak, hogy az anyukra hasonlítanak, de az anyai nagybátyuknak a házában lévő szokásokat fogják egész életükbe követni. Tehát, hogy még a szokások, még a kultúra, még azt is az anyai nagybáty, anyai vonalon öröklik. Érthető ez? Tehát, hogy az anya hihetetlenül meghatározó, és akkor már is értjük, hogy miért olyan fontos az, hogy kiválasszák a megfelelő házastársad. És miért van körülbástyázva a védikus kultúrában ez, hogy kihez lehet, kit lehet feleségül venni. Tehát, hogy a fő feleség az nem lehet más varnájú, csak amilyen az ővé. Tehát se magasabb varnájú nem lehet, se alacsonyabb varnájú nem lehet, csak azonos varnájú lehet, és azon belül is ugye asztrológiailag megfelelően, személyiség szinten is megfelelően kiválasztva. Mert ez egy hihetetlenül fontos dolog. A fiú utódnál, aki ugye viszi tovább a vérvonalat, aki majd csinálja a pindát, aki majd csinálja a sláthát, hogy az milyen. Tehát itt minden összefügg mindennel. A nő utód leszármazott, az nem annyira fontos, hát fontos, de nem annyira fontos ebből a szempontból, hiszen ő elmegy a családból, ugye? Tehát ő beházasodik a férjének a családjába. Tehát ő ott azt a családot fogja gazdagítani, és nem a saját vérvonalát fogja gazdagítani. Tehát ezért a férfi az egy nagyon fontos dolog, a fiú utód. És akkor hát kiszületett ebből a házasságból Véna Maharádzs, ugye? Hírhedtebb, ez a leghírhedtebb uralkodó az egész Bhágavatamban, aki ugye már kicsi korában halomra ölte az őzeket, és nem csak az őzeket ölte, hanem a játszótársait is halomra ölte, kedvesen. És ezért az apukájának, aki nagyon jámbor uralkodó volt, Anga Maharádzs, iszonyatos szenvedést okozott. Ezt látni, hogy milyen fia van. Iszonyatos szenvedést, olyannyira nagy szenvedést, hogy egy éjszaka fogta magát és elment az erdőbe. Ott hagyott csapott papot és elment az erdőbe. De persze előtte sokat meditált ezen, hogy miért kapta ezt. És rájött arra, hogy igazából az, hogy neki Véna Maharádzs egy ilyen rendkívül rossz fia született, az Krisna kegye ő felé, hiszen ezáltal az összes családi ragaszkodást elvágta. Nagyon könnyű volt a fiától megszabadulnia és elmenni az erdőbe. Mert ilyen fiúhoz ugye nem szívesen ragaszkodik senki sem. Na most igazából ez, hogy sátaszertartás, vagy ott van például Bhagiratha Maharajnak az esete, a 9. ének beszél róla, aki azért, hogy elégedetté tegye az ősatyáit, hogy ez egy milyen hihetetlenül erős motiváció, hogy elégedetté tegye az ősatyáit, ezért arra kiokumlálta, hogy hogyan hívhatná meg a Gangeszt magát a lelki világból az anyagi világba. Tehát ezt is képes volt elérni, és akkor ugye addig-addig nyomta Ganges anyát erre, hogy jöjjön el, amíg Ganges anya két feltételt támasztott erre. Emlékszünk rá, mi volt ez a két feltétel?
Hogy legyen valaki, aki visszafogja a hömpölygő áramlatát, hogy nem pusztítsa a földet, de a másikra nem emlékszem.
A másik pedig az, hogy ő, bár mindenki jöhet és megfürödhet a vizében, és mindenki ezáltal ott megtisztul a bűnös visszahatásoktól, de ő nem akarja megtartani ezeket a bűnös visszahatásokat magának. Mármint Ganges, teljesen érthető. Megtisztít mindenkit, de ő nem fogja lenyelni ezeket. És akkor Bhagiratha Maharadzs hogy oldotta meg ezt? Az Úr Shiva, ugye volt az, aki visszafogta ezt. És akkor kik azok, akik megtisztítják a Gangest azzal, hogy megfürdenek benne? Megtisztítják a Gangest az önös visszahatástól? A szentek, a bakták. Ugyanúgy, ahogy a szent zarándokhelyeket is a bakták tisztítják meg azzal, amikor meglátogatják. Tehát a dolog az úgy működik, hogy elmennek a bűnös emberek az zarándokhelyekre, ott hagyják a bűnös visszahatásukat, azaz beszennyezik az zarándokhelyeket, aztán mennek a bakták az zarándokhelyekre, és megtisztítják az zarándokhelyeket. Tehát így működik, ugyanez az elmény. Tehát, hogy ez a védikus kultúrában egy hihetetlenül fontos dolog. Na most mi hogyan csináljuk mégis ezt? Mert mi is csináljuk végül, a sráthát is csináljuk, meg a pindát is csináljuk. Hogyan? Hogyha valakinek meghalnak a szülei, pindát úgy kell csinálni, hogy az oltárra felrakod a képét, nem Krisnával egy vonalba természetesen, hanem a Murtikkal egy vonalra, de felrakod az oltárra a képét, és ajánlasz neki Mahaprasadamot. Ugyan ez a pinda, ugyanis az a pindának a lényege. Tehát Mahaprasadamot ajánlasz neki, és ott van a Mahaprasadam. És akkor ezt a malprasadamot utána elásod. Mert ugye, amennyiben szellemtestet kapott, akkor egy szellemette meg, és akkor a szellemeknek a maháját nem nagyon fogyasztjuk, meg senkinek a maháját nem nagyon fogyasztjuk el, mert ez nem kedvező. Érthető ez? Tehát ez a pinda egyrészt, másrészt meg a sráthát mi is csináljuk. Hogyan csináljuk?
Megvendégeljük.
Amikor megvendégeljük a baktákat. Ez a legjobb sráthá. Ez a legjobb sráthá, amit csak tehetünk. Egy dologra kell vigyázni, hogy ékádasi napján nem lehet. Tehát a sráta szertartás az 11. nap. Az eltávozás után, tehát az ősnek az eltávozása után egy 11. napon kell megrendezni. De ha az ékádasi, akkor vádaszín kell csinálni. Miért? Azért, mert a klasszikus sráta ott gabonát kell ajánlani. Tehát általában rist és teljes dolgokat. Tehát azt kell ajánlani. Tehát abból az a, mert a, miért? Azért, mert azt teszi meg inkább elégedetté a brahmanákat és a baktákat. Tehát mert az a lényeg, hogy ők elégedettek legyenek. Viszont ékádasin, hogyha ezt ajánlod, akkor az gáz. Tehát ékádasin nem lehet ezt ajánlani, mert már hogyha ékádasin ezt ajánlod, sárthát ajánlasz, akkor te is, a pap is, meg az ős is, maga is megy a pokolba. Komoly büntetések vannak. Sőt, nagyon meglepő a dolog, mert egy jó leszármazott nem csak arra képes, hogy megszabadíts, hogy felszabadítsa az összes ősét, aki volt, de egy rossz leszármazott arra is képes, hogyha nagyon bűnös, akkor az összes őse vele együtt menjen a pokolba. Úgyhogy erre is vigyázni kell. És ez is megint mindennel összefügg, nagyon vigyázni kell, hogy hogyan. Tehát amit megtehetünk azért, hogy jó őseik legyenek a védikus kultúrában, ezt meg kell tenned. Mert ők tudatosak erről, hogy ha te rosszul házasodsz, rossz nőt veszel feleségül, nem jól neveled a gyerekeket, nem csináld a sráta szertartásokat, akkor esélyed van arra, hogy egy bűnös gyereked lesz, vagy egy olyan gyereked, aki nem csinálja a sráta szertartásokat, és akkor már is megszívtad, már bocsánat, Hare Krisna. Úgymond. Érthető? Tehát, és ebből is látszik, hogy ha valaki nem bakta, akkor milyen nehéz az élete. Tehát milyen nehéz az anyagi élete, és milyen hihetetlenül kockázatos itt lenni az anyagi világban. Mert nem csak a te bűneidért fogsz szenvedni, nem csak a te közvetlen bűneidért fogsz szenvedni, hanem az elődeid és az utódaid közvetlen bűneiért is szenvedhetsz. És az egyetlen megoldás, az, hogyha valaki bakta lesz. Az egyetlen megoldás, minden szempontból az a saját életében is az egyetlen megoldás, és a lemenői és felmenői életében is az egyetlen megoldás, hogyha valaki bakta lesz. Úgyhogy... nem tudok mást ajánlani. Mind a házasság előtt állóknak, mind a már megházasodottaknak, mind azoknak, akik van gyerekük, vagy nincs gyerekük, hogy maradjanak bakták. És akkor ezekkel a dolgokkal mind nem kell foglalkozniuk. Felvetődik persze a kérdés, hogy akiknek nem lesz családjuk, nem volt családjuk a védikus kultúrában, ott brahmacárik, akik ugye nem bakta brahmacárik voltak, vagy majavádik, vagy akármik, mert ők ilyen brahmacárik is vannak, vagy szanyászik, akiknek nem volt családjuk, azok hogyan gondoskodtak erről? Azoknak mit kellett csinálni? Hogyan? Mi volt? És akkor erre kegyesen azt mondja Vanu, hogy nekik nem kell. Ez csak a grihasztákra érvényes. Tehát nekik nem kell, mert ők azzal elmondással, amit azzal végeznek, hogy lemondanak a családos életről, ezzel ezt az adósságokat törveszik. Tehát ezt nekik nem kell csinálni. Úgyhogy ne aggódjanak ebből a cserék, és szarnyeszik ennél. Oké. Ennyi fér bele, bármintottam volna még beszélni, de nem akarok többet beszélni, mert fél van, és mindenkinek fontos dolga van. Még egy kérdés, hogy valakinek van egy kérdése.
Nekem nem is egy van.
Tudom.
De ez egy nagyon érdekes téma, és köszönjük szépen, hogy nagyon szép és részletes bemutatását adta ennek a témának a Mataji. Hát megpróbálom a legfontosabbat kiválasztani a fölírt 6 kérdés közül. Hogy igen, hát ez mondjuk elég fontos, hogyha bakták vagyunk, akkor ha az őseink megtisztulnak a bűnös, legalább a bűnös tetteiktől, tehát akkor amit sok bűnt csináltak, akkor annak nem kell a keserű gyümölcsét ízlelgetniük. Viszont mondjuk meg még ajánlom a pindát, azért is nagyon a mahaprasádam, akkor a mahaprasádam is ugye akkor megtisztítja őket, azt mondta is lelki tanítómestem, hogy ez azért nagyon jó, utána már többünk nem tudnak elkövetni, viszont kapnak mahát, úgyhogy akkor az úgy offolja a számlát. De hogy hallottam olyat, én nem tudom elfogadni, de hallottam olyat, hogy attól még, mondjuk ha egy baktának az a szülei meghalnak, attól még a pokolba el kell menniük annak a szülőknek, mert hogy sok bűnt elkövettek, le kell azt vezekelni azokat a bűnöket, de akkor utána kapnak majd bakta születést, és akkor úgy folytathatják az életüket. Nem, tehát ezt nem olvastam Szentírásban, csak valaki úgy mondta, de hogy én ezt nem hogy mit gondol erre, nem mondta, hogy hogy van ez?
Én nekem mindig az irányadó, ami van a végén van, ugye, hogy Judistír Maharács, amikor elmentek észak-keletre, vagy elindultak észak-nyugatra, ugye, mert ez a vámprasztalsamnak egy formája, hogy egyszerűen csak elindulsz észak-nyugatra, és addig mész, amíg meg nem halsz. Mentek, amíg meg nem haltak, ugye? Ez a mesének a vállaprasztalásének
a
változata. És akkor csak ránézni is van a kis napjából, és eszembe ez a poén. Hogy ott is az volt, hogy ugye menni kellett mindegyiknek a pokolba. Tehát mindegyiknek el kellett menni a pokolba, és levezekelni ők a bűneiket, és azt csak utána mentek a mennyei bolygókra. Tehát még a pándoráknak is kellett menniük. Nem hosszú időre, de még őnek is el kellett menniük. Érted?
De igen, a bácsátatom szem úgy volt, hogy ott csak Judistír Maharács azt látta egy illúzióban, hogy az öcsei a pokolban vannak azért, mert hazudott, és ezt meg kellett kapnia, mint visszahatás, de igazából nem a pokolban voltak.
Az lehet,
a bácsátatom szerint nem mentek.
Az jó.
Az csak a Mahában.
Oké. De lehet, de hogyha elmérben ott vagy és átéled a szenvedést, az olyan nagy különbség nincs.
De akkor csak Judistír kapta meg.
Jó. Én nem tudom pontosan, mert ennyire nem ismerem, csak ezt tudom, hogy ők is, még nekik is kellett menni, még ők is megkapták a bűnös visszahatásaikat. Igen?
Az a konklúzió erre nézve, azt én konkrétan tudom, azt hiszem, hogy Guru Maharács mondta, de szerintem magában a Bhágavatamban is benne van, hogy a Mahábárata azt mondja, hogy kellett Judistír Maharácsnak menni, de az nem igaz, hanem azt azért mondja, hogy megjegyzi a materialistákat. De tényleg, és a Bhágavatam az nekünk ugye a Paramán, hogy a legfelsőbb bizonyíték, és ott azt mondja, hogy eredeti lelki testükben mentek vissza a lelki világba a pándavák, és szó sincsen pokorról, és akkor mi a kettő közül a Bhágavatamot fogadjuk el. Tehát a Bhágavatam azt mondja, hogy nem mentek sehova a lelki világba, mentek, mi azt fogadjuk el, és ugye a Mahabharat mondja, hát hadd mondja.
És amit mondtam ott, azt mi mondja?
Az
a Mahabharatában
van. Így végződik.
Igen. Oké, de...
Jó, megértem.
De valami még mindig van, tehát még nekik is van valami. Tehát még ott sem automatikus, tehát valami van, mert a Mahabharata azért nem hiszem, hogy teljesen valótlan dolgot mondanak. Tehát ami teljesen valótlan. Érted? Lehet, hogy visszamennek, de valami elmebeli dolog,
amit... Igen, de ők egyik speckók, mert ők nem is mennek vissza, hanem ők Krisnának örök társai, akik folyamatosan itt vannak az anyagi világban, és részt vesznek folyamatosan a kettelésében. Tehát ők nem mennek vissza, hanem mindig itt maradnak. Igen. És újra lejátszák.
Hát, hogy ez a lelki világ, ahol mennek, mert ahol Krisna van, az végül is a lelki.
Igen. Ebben azért nem
mindig. Krisnával vannak mindig, igen. Igen. Tehát, hogy éppenséggel én el tudom képzelni ezt a megoldást is, de ugyanakkor, amit ez a valaki mondott, de ugyanakkor meg ez ellentmond a felszabadulásnak. Ellentmond annak, hogy egy barta megtisztítja és felszabadítja az összes őrsét. Tehát ez ellentmond ennek.
Meg a Mahaprasádam
erejének is. Tehát, hogy ez ellentmond ennek. Én inkább azt gondolom erről, hogy igen, megtisztítja, de hogyha a szíve nem tisztul meg, mert ez karmától tisztítja meg. Tehát a szívét mindenki nem csak az a tiszta adó szolgálat tudja megtisztítani. Tehát más a szívet nem tudja megtisztítani. És hogyha valaki nem végez tiszta adó szolgálatot, akkor nem tisztul meg a szíve, és akkor nem képes visszamenni a lelki világba.
Hát
tehát lehet, hogy egy jó szituációt elér az anyagi világban, lehet, hogy olyan Mahaprasádomtól kap egy emberi születést, és még sőt, még lehet, hogy kap egy bakta születést, egy bakta családban való születést, és akkor így kap esélyt arra, hogy visszamenjen a lelki világba. De hogy közvetlenül...
Nem, hát ott kapjon bakta születést, de hogy meg a pokolba menés, azt lehet, még arra gondoltam, amikor mondtam a Tadzsi, hogy lehet, hogy az, hogy őt szembesítik azzal, hogy mennyi bűnös tettet követett el, és hogy akkor szembesítik azzal, hogy ezért mi járna amúgy, na de most nem jár, mert az itt volt, de hogy nem, és akkor azzal mondjuk, a megkapja azt, amit üdést ő ma a rácsolyokhoz látta. Na, hogy nem menjen már.
Valószínű. Igen. Tehát erre vonatkozóan nem találtam.
Jó.
Hogy ez konkrétan hogy megy. Biztos, hogy le van írva ez más koránákban, vagy más helyeken, de erre azért nem kutattam. Én csak a vágottam, néztem meg.
De nagyon szép lesz, köszönöm.
Jó. Én köszönöm, Srila Prabhupád.
Ki? Jaj! Maharani Mataji ki?
Ki? Jaj!